Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A hiperzöld.hu főszerkesztője Mellhofer Tamás volt Nyúl Zsuzsa vendége ezen a héten.
Nemzetközi hírekről szoktunk mi beszélgetni mindig a hiperzöld.hu oldalról. Ezzel kezdjük, vagy van esetleg a hazai szénában is valami olyan izgalmas hír, amivel szeretnéd felvezetni a mai beszélgetésünket?
Maradhatunk ma a nemzetközi vonalon. Okay. Az első, amit hoztam, az egy ilyen, tulajdonképpen a portálon is egy újfajta rovat, én üzleti ötletek. Én korábbi életemben dolgoztam egyébként egy gazdasági magazinnál, amely kisvállalkozóknak, kis-közepes vállalkozóknak szólt, és ott a legnépszerűbb rovat ezek az üzleti ötletek voltak, hogy miből, mi az, ami most trendi, mi az, amivel lehet foglalkozni. És hát nyilván, mivel, hogy ugye hiperzöld és fenntarthatóság, ezért most itt feltámasztottam ezt a műfajt tulajdonképpen, de fenntarthatósági üzleti ötletekről van szó. Tehát olyanok, amelyek valamilyen módon hozzájárulnak ahhoz, hogy egy jobb világot éljünk. És találtam egy nagyon érdekes hongkongi példát, amely egy körforgásos megoldás, a fenntartható öltözködés, a fenntartható divatnak. Szerintem nagyon, nagyon izgalmas, meg a módszer is jó. Tehát, én azt gondolom, hogy a jó fenntartható üzlet, a jövő fenntartható üzlete az mindig innovatív. A jelenben innovatív, és a jövőben meg természetessé válik, hogy így gondolkodunk. És ez egy innovatív megoldás. Ugyan abból indul ki, ugye, hogy ez a fast fashion, amiben nagyon sokan élnek, vagy élünk, és ami az olcsó ruhákat elhozza, hát az nem nagyon fenntartható. Hoztam egy-két számot is, hogy például évente a világon 92 millió tonna textil hulladék keletkezik.
Elképesztő mennyiség, tényleg. Hát az egyik, ugye azt ne felejtsük el, hogy alapvetés, hogy a bányászat után a divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb.
Így van, így van. Egy másik ilyen szám, ami ezt alátámasztandó engem megdöbbentett, hogy egyetlen kilogramm pamut előállításához 20 ezer liter víz szükséges. És még egy utolsó érdekes statisztika, hogy az utóbbi 15 évben a ruháknak az átlagos viseleti ideje 36%-a, tehát több mint harmadával csökkent. Tehát ennyivel kevesebb ideig hordunk egy ruhadarabot, ami nem valószínű, hogy azért van, mert megunjuk, hanem mert ennyivel hamarabb tönkre megy, tehát ennyivel rosszabb minőségű, gyors, olcsó termék jön ki. Na most nem úgy, mint a hongkongi textilipari kutatóintézet által felkarolt innovatív megoldásban, aminek az a rövidítése, hogy G2G, tehát G2G, vagyis garment to garment, tehát hogy ruhából ruhát, vagy ruhától ruháig. Körforgásos megoldás, egy ruha újrahasznosító rendszer. Úgy kell elképzelni, mint van egy ilyen 10 méteres átlátszó konténer, amely tulajdonképpen egy ilyen miniatűr gyártósor, tehát végigmegy egy gépezet, és tulajdonképpen egy ilyen látványelem is, mert meg lehet nézni. Tehát az elején nyilvánvalóan egy felhasznált ruha, vagy egy használt ruhadarab, és hogy a végén összeáll egy teljesen másik új ruhadarabbá. Ez a dolog nyilván nem egy az egyben, hanem vannak ennek különböző fázisai. Igen. Igen. Ugye Hongkong kívül többen próbálták, tehát nagy divat üzletek is próbálják most már ezt hasznosítani, de még az igazi nagy áttörés az előtte áll. Ugye ez úgy néz ki, hogy először fogják a használt ruhát, én ózongenerátorral megtisztítják, utána kötegekre szaggatják, szálakra bontják, ezek is ilyen különböző folyamatok, majd ezeket a szálakat újra összefonják, és egy ilyen anyag jön ki belőle. Utána egy ilyen 3D-s módszerrel, általában ilyen kötött jellegű pulcsikat, sálakat, ruha darabokat állítanak össze. Ez az alap technológia. Annyira kompakt dolog, amiben gyakorlatilag bárki beleszállhat ebbe az üzletágba. Tehát aki képes arra, hogy valamilyen módon használt ruhamennyiséghez jusson, az meg tud vásárolni egy franchise rendszerben mondjuk egy ilyen gépet, és utána beszállító tud lenni nagy cégeknek. Ugye azokhoz a módszerekhez, amiket mondjuk általunk ismert nagy ruhagyártó módszerek fordulnak. Egyébként valaki részben ezt használja, részben pedig, vagy pedig azt csinálja, hogy egy olyan méretű üzemet állít fel, ami mondjuk esetleg például egy magyar kis vagy közepes könnyűipari vállalkozó számára nem elérhető se tőkében, sem hogy mondjam, szkópjában. Tehát egyszerűen a piac nem akkora, hogy el tudjon tartani egy ilyen gépet. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen kompakt megoldás. Ami tetszett nekem, hogy ez folyamatosan fejlesztik, ez az algoritmus ritmusát ennek a gépnek, tehát itt is már belép a számítógépes információ. Igen, és hogy amitől ez poén lesz, hogy van benne egy olyan 3D-s testszkenner most már, ugye a második verziójában, ami mondjuk a testméreteket rögzíti. Tehát, hogy mondjuk egy Nyúl Zsuzsira szabott ruhadarab tud készülni, ami pontosan rád illik, tökéletesen rád szabtak, és nincs belőle még egy. Gondolom, ezt meg lehet támogatni egy olyan online felülettel például, ahol ezeket a méreteket beletállít, csak megnézni, hogy néz ki, még esetleg akár szint is választani. Tehát, hogy egy kicsit a gyors egyen divatból a nagyon personalizált és egyébként újra hasznosított divat felé.
Nagyon futurisztikusnak tűnik nekem egyébként ez az egész, tehát olyan nagyon nem látom még a lelki szemeim előtt, hogy mondjuk ez a dolog betörne Európába, vagy nem tudom, Magyarországon megjelennének ilyen innovatív megoldások. Minden esetre egy jó kezdeményezés. Jó, következő hírünk?
A másik két hír, amit hoztam, ezek már mind az EU-val kapcsolatosak, de az EU rendkívül aktív lett az utóbbi időben, az EU különböző intézményei fenntarthatóság tekintetében. Például nemrég ez a most adás felvétel előtti napon fogadta el az Európai Parlament hihetetlen áttörést, tehát óriási nagy öröm a szakmában, természetet visszaállított törvényt vagy jogszabály csomagot. Ez egy tényleg egy óriási dolgokat mond ki, tehát olyan, amiket még nem is nagyon hallottam, hogy valaha is jogszabályba foglaltak volna. Például az EU tagállamait kötelezi arra, hogy 3 milliárd fát ültessenek Európában, azért, hogy ugye ezeket a tönkrement talajokat, vagy a kivágott erdőket pótolják.
3 milliárd.
3 milliárd fáról darab beszélni. Fáról beszélünk.
Gyönyörű.
Világért sem sajnálnám a milliárd fákat az afrikai kontinensről, ahol egyébként ezek a carbon trade programok szokták ezeket ültetni, hanem ez itt helyben, ez nekünk csinálja majd az oxigént. Úgyhogy ez az egyik pontja, de ez csak az egyik pontja, mert például van egy olyan, hogy ugye a mezőgazdaság az nagyon nagy mértékben Európában is lecsapolt egy csomó ilyen tőzeglápot, ami fantasztikus, gazdag biodiverzitású terület. Most ezeket helyre kell állítani a következő közel 30 évben, 2030-ra 30%-át ezeknek a területeknek, és 2050-re pedig az 50%-át. Tehát ez szerintem ez még a faültetés az nagyon jót tesz például ugye a karbon egyenlegnek, de ez kifejezetten egy biodiverzitást célzó, nagyon konkrét, és nagyon Európában nagyon releváns program.
Ezzel kapcsolatban valamikor még a nyár közepén volt nálam Fehér Zoltán, a WWF egyik szakértője, aki beszélt arról, hogy egy ilyen tervezet ott van az EU asztalán, és hogy valószínűleg valamikor az év elején el fogja fogadni, és akkor most itt állunk, tehát hogy akkor tényleg ez egy bekövetkezett sztori.
A WWF egyébként, én azt látom, hogy idén, nem tudom pontosan, hogy milyen, hogy alakul a programtervük, de nagyon sok ilyen megmozdulást láttam, hogy a vízi élőhelyeknek és a vízgazdálkodásnak a fontosságát elvigyék, például az üzleti szférában.
Abszolút. Tavaly év végén volt egy nagy kampányuk egy nagy bankkal, egy nagy kereskedelmi bankkal, ahol abszolút arra világítottak rá, hogy a biodiverzitás visszaállításával kapcsolatban milyen releváns projektet tudnak elindítani. Prioritás a számukra, igen.
Igen, igen. Hamarosan majd lesz a portálunkon is az ő vízzel kapcsolatos webináriukról egy összefoglaló, amit nemrég ilyen kifejezetten fenntarthatósági szakemberek számára készítettek, de ahogy hallgattam az anyagot, úgy inkább azt gondolom, hogy ez vállalatvezetőknek is szemfelnyitó tud lenni. Egyébként ez az EU rendelet is beszél például a tengervizes területekről, azokról a védett tengeri övezetekről, hogy az a tervük, hogy az európai tengeri alapterületnek a 30%-át védetté nyilvánítsák.
Az azt jelenti, hogy egyáltalán nem hajózható, nem halászható? Vajon ez mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy védett terület?
Ez azt jelenti, hogy hát nem az, hogy nem halászható, de hogy fenntartható halászati gyakorlatot.
Most a Netflixen, bocsánat, nem akarok reklámot csinálni, de Netflixen van egy zseniális dokumentumfilm egyébként a fenntartható halászatról, ami nem is annyira fenntartható. Ajánlom mindenki figyelmébe egyébként.
Igen, azt mindenki nézze meg, ha van a lehetőség. Ami szerintem úttörő jellegű kezdeményezés ebben a jogszabályban, az az, hogy 2030-ig a biogazdálkodásra óriási hangsúlyt fordítanak. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területből 10 millió hektárt szeretnének úgy átalakítani, hogy azon biogazdálkodás folyjon. Tehát vegyszermentes és egészséges termények jöjjenek ki belőle.
Tényleg nem akarom itt a saját műsoromat is így reklámozni, de hogy néhány héttel ezelőtt Szörösi Gábor volt a vendégünk egyébként, akivel pont a Humus Management programról beszélt. beszélgetünk, és arról, hogy hogyan lehet visszaállítani a talajoknak ezt a fajta önfenntartó működését. Egy nagyon izgalmas és nagyon jó beszélgetés volt egyébként. Ajánlom mindenki figyelmébe, hogyha ezzel a témával kapcsolatban bővebben szeretné informálódni.
Az ajánláshoz én is csatlakozni tudok, tényleg nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. És most hát itt a feladat, ugye a módszerekről ezek a jogszabályok nem szólnak, itt egy szándékot fejez ki az Európai Parlament, és aztán a tagállamok ebből majd részt vállalnak, vagy adaptálnak, ugye meg lesz gondolom a kvóta, hogy ebből a 10 millió hektárból például Magyarországon mennyi valósul meg, és akkor végre itthon is látunk dolgokat. Az egy más kérdés, ugye ez egy messzire vezető téma, hogy mondjuk a biogazdálkodásnak a terményeit azt meg kéne támogatni például a fogyasztó felé, hogy ne legyen annyival drágább, és tényleg szívesen fogyasszák, és érdemes legyen vele foglalkozni. De hát remélhetőleg ehhez támogatási programok is csatlakoznak majd ehhez az elképzeléshez, mert különben nincs is értelme.
Igen.
De egyébként a városi terekről sem feledkezik meg a jogszabály. Itt szeretnének 15 ezer hektárnyi városi zöld területet, zöld felületet kialakítani levegőminőségnek a javítására, de a városi biodiverzitás is azért ez egy igen fontos téma. Úgyhogy, hogy elmozduljanak a városok, ez a csupa térkő, csupa nagy, ilyen üres, és hát ugye nagyon könnyen felmelegedő terület.
Korai halálozások oka egyébként többek közt a légszennyezés, úgyhogy ez egy látszólag egyébként egy olyan téma, amivel itt kevésbé foglalkoztunk még a holnap tegnapjában, úgyhogy ez nekem egy idézőjeles házi feladat, hogy a légszennyezés mint olyan levegőtisztaság, levegőminőség az valamilyen formában bekerüljön egyébként majd a műsor tematikájába. Hogyha ezt a gondolatmenetet lezártuk, akkor ha jól emlékszem, azt ígérted, hogy van még egy Európai Unióval kapcsolatos híred.
Igen, így van. Készült egy Európai Uniós klímabizonyítvány, én így hívom, nem ez a hivatalos neve, de
nagyon szép neve, egyébként így is, hogy elnevezted.
Ez egy jelentés tulajdonképpen, de azért hívom klímabizonyítványnak, mert egy ilyen képet állít az EU és az EU tagállamai, így például Magyarország elé is, hogy tulajdonképpen hol állunk azokban a célokban, amelyeket az EU korábban kitűzött, hogy klímaügyben tett erőfeszítéseink mennyire eredményesek. Nem nagyon, ezt
spoilereztem
itt az elején rögtön. Ugye egy ilyen klímasemleges 2050-es cél van beállítva, és hát azt mondja ez a Európai Klímaváltozásügyi Tudományos Tanácsadó Testület, így hívják ezt a szervezetet, van egyébként külön weboldal is, ahol ezt a jelentést maga részletességében angol nyelven el lehet olvasni, hogy gyakorlatilag például az üvegházhatású gáz csökkentésének az ütemét meg kéne duplázni ahhoz, hogy mondjuk közelében legyünk ennek a 2050-es célnak. Eközben ugye a jelentés pedig 7 pontban foglalja össze, hogy állunk, vagy hol állunk, és ezeknek jelentős része arról szól, hogy mennyire kevés esély van arra, hogy megduplázódjon például ez a szám is. Az egyik, amit felvet, amit én nagyon-nagyon érdekesnek találtam, hogy a zöld témákkal, vagy a fenntarthatósági témákkal kapcsolatos társadalmi és politikai ellenállás az egyre nő, vagy egyre fokozódik. Hogy miközben mondjuk, most csak a saját magamban beszélek, nyilván én sokat foglalkozom ezzel a témával, és én azt gondolom, hogy minden erről szól, vagy hogy ez ugye a jövő és a jelen legnagyobb kihívása, még csak nem is, hogy egyik, hanem a legnagyobb kihívása. Eközben például az látszik, hogy azok az ötletek, amiket az EU néha bedob, például a szénadó, az alacsony jövedelmű lakosságnak ez igen komoly megélhetési problémákat okoz. Tehát az, hogy különböző irányelvek valahol a lakosság úgy látja, hogy rajtuk fog lecsapódni, tehát hogy drágábbak lesznek a termékek, a szolgáltatások amiatt, hogy egy csomó mindennek meg kell felelniük, és nyilvánvalóan drágítja őket, ez aggodalmat okoz, és mivel ugye európai parlamenti választások előtt állunk a nyáron, ezért ez egyből politikai kérdés is lesz, tehát hogy vajon visz-e el szavazatokat egy adott pártól, hogyha felkarol ilyen témákat.
A mi diskurzusunk mennyire messze van ettől még, nem?
Igen, így van.
De mi nem politizálunk ebben a műsorban, természetesen.
Nem, semmiképpen. De ugye amikor a Brüsszel mondjuk azt próbálja az európai lakosság számára eladni, hogy mondjuk éljenek fenntarthatóban, mondjuk ne építsenek új házakat, vagy mondjuk kisebb lakásba költözzenek, ne használjanak ki ezeket a nagyon divatos SUV-autókat, ugye, amik nagyon sokat fogyasztanak, és nagyon jobban szennyezik a környezetet, mint mondjuk egy hagyományosabb építésű, hogy elektromos autókat vásároljanak. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikor az emberek úgy érzik, hogy beleszólnak az életükbe. Sokak számára ugye nagyon könnyű addig beszélni a zöld dolgokra, meg a fenntarthatóságra, amíg őt saját magát nem érinti, amíg nem kell kilépni a komfortzónából.
Ugye úgy van ez, hogy van a komfortzóna, a félelemzóna, a tanulás és a fejlődés zónája, hogyha a pszichológiai fejlődési utat látjuk, és itt most arról van szó, hogy a félelemzónába lépnénk át ezekkel a döntésekkel, amiket, hát ha úgy veszük, akkor rájuk akarnak kényszeríteni azokra, akik az Európai Unió területén élnek, bármilyen nemzethez tartoznak. Bár igazából, ha belegondolsz, ezek annyira logikus dolgok lennének, hogy kicsit kisebb lakásba éljél, ne akkora autóval járjál, de hát, hogy ez annyira sok embernek szerintem egy ilyen paradigmaváltás, életmódváltás, státuszváltás lenne, komoly, hogy mondjam, ilyen elbizonytalanodást okozna szerintem.
Ez így van, és ugye, hogyha mondjuk olyan erők, vagy nagy média felületet kapó hangok ezt megérzik, akkor nyilvánvaló, hogy ez a retorika erősödni fog, amelyik próbálja visszaszorítani ezeket a törekvéseket. Ennek egyébként konkrét jelei is vannak, mert például pont a napokban az EU most egy picit félretette azt a tervét, ami a klíma, tehát a cégekre vonatkozó, nem a jelentéstételi direktíva, az azért megy előre, de például a klímaterveknek van a gazdaságban való bevezetését célzó direktívának az elfogadása az most nem történt meg például. Tehát ott országok nyomtak be vétót, vagy tartózkodtak a szavazást, hogy visszavonták a szavazástól ezt a kérdést. Emiatt ugye például a cégek egy része azt érezheti, hogy akkor csökken rajta a nyomás, hogy akkor nem is eszik olyan forrónak ását, és akkor még ráérünk ezzel a dologgal. És ez nem jó, ez nem segít annak, hogy aminek valójában előbb-utóbb elkerülhetetlenül történnie kell, hogy fenntarthatóbb irányba vinni a termelést, és például az ipari gyártásnak nagyon-nagyon sok szegmensét, mint a jelenlegi.
A hiperzöld.hu főszerkesztője Mellhoffer Tamás volt Nyúl Zsuzsa vendége. Mi meghallgatjuk a híreket, utána azonnal jövünk vissza, vállalat irányítással folytatjuk, maradjanak velünk.